A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A ma esti medicinát Reményik László gondolatával indítjuk. Idézem, sokszor elhangzik a kérdés, hogy kinek jobb, annak-e, aki valaha látott, vagy annak, aki nem. Az én válaszom, hogy annak, aki minél jobban le tudja győzni a látás hiányát. Témánk a látásjavítás mai lehetőségei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megíratják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-185. Azonban telefonon is elérnek minket, ez az elérhetőség a 0265-22-20-22 és a 0265-20-07-77. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Elekesella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Ismételten tisztelettel köszöntök mindenkit, és örvendek, hogy újból folytathatjuk az eddig is nagyon interaktívnak bizonyuló megbeszéléseinket, és hogy reflektáljak egy picit az elhangzott Reményik gondolatra. Hát talán ez egy ilyen örök emberi dilemmával kapcsolatos, hogy mi az jobb, ha valami hiányzik, vagy hogyha eleve már meg sem ismertük volna azt a dolgot, illetve hát ugyancsak az örök emberi magatartás az, hogy próbáljunk mindenképpen győztesen kikerülni a hátrányból. És ilyen szempontból, tehát ez a milyen szántó gondolat, hogy jobb-e valakinek, ha soha nem is látott, vagy hogyha később vesztette el a látását, hát ez sosem lehet valami jó, mondom én, az aki látok. Természetesen érdemes lenne megkérdezni valakit, az, aki ebben benne van, tehát hogy vagy eleve nem lát, vagy valaha elvesztette a látását. Tehát semmiképpen nem egy nyertes helyzet a földi életben, de mint ember, mint lélek, mint szellem, valamilyen módon ebből is az ember ki tud jönni nyertesen, győztesen.
Igen, ennek a műsornak nem az a címe, hogy lélektükör, összhang, hanem az, hogy medicina, de hogyha már hozzászólta az idézethez, és ilyeneket emlegetett, hogy dilemma, akkor játszunk el az idézettel. Gondolom, hogy Reményik László megengedi nekünk, és akkor átfogalmazom, megpróbálom így gyorsan átfogalmazni, mintha így írta volna, hogy sokszor elhangzik a kérdés, hogy kinek jobb, annak-e, aki valaha szeretett, vagy annak, aki nem. És talán ezt is lehet mondani, hogy a válasz talán az, hogy annak a jobb, aki minél jobban le tudja győzni a szeretet hiányt. Doktornőnek mi a véleménye erről?
Hát igen, ez egy egészen jó analogia és párhuzam. Természetesen a szeretet, mint belső igény szükségletünk, legalább olyan, mint ez a látással kapcsolatos, tehát szükségletünk, tapasztalathiány, vagy tapasztalati létünk gyakorlatilag nagyon hozzá kapcsolódik, de ugye az ember az szellem is, lélek is, tehát belső, és ott a szeretetnek is a hiánya épp egy ugyanolyan, hát modern szóval élve, épp egy ugyanolyan handicap, mint magának a látásnak a hiánya. Természetes, hogy én azt gondolom, hogy ez olyan, mint kutyaharapást szőrivel, tehát hogy a szeretet hiányát csak is szeretettel lehet legyőzni vagy pótolni.
Köszönjük szépen, és most gyorsan. Visszakanyarodunk a ma esti témánkhoz. A látásjavítás mai lehetőségei. Tehát erről, hogyha ezekre gondolunk, vagy inkább, hogyha erre gondol a doktornő, akkor mit tudunk elmondani a hallgatóknak?
Hát próbálok nagyon fűzérszerűen gondolatokat felfűzni, mert ez egy nagyon-nagyon tág téma, és akkor így már bele is vágok, tehát, hogy nagy fejezeteket kiragadok a szemészet köréből, és akkor így mondanám, hogy vannak ugye fénytörési hibák, ezek lehetnek ugye megszokott kisebb fokú dioptriák, mondom így, amin mindenki értse, és lehetnek extrém fokúak, tehát ez azt jelenti, hogy például rövidlátás mínusz 7 felett, tehát nagyobb, mint mínusz 7 dioptria, vagy távollátás nagyobb, mint plusz 6 dioptria, és ezek már nem számítanak csupán, idézőjelben fénytörési hibáknak, hanem igenis a szemnek valamilyen más betegséget társul hozzá, tehát a nagyfokú rövidlátók nagyon is tudják, hogy az ilyen, hát akár mínusz 15, mínusz 20 dioptriás rövidlátás az egy betegség, ami később aztán a szemfenék és a retina degenerációjához vezet, tehát ez a degeneráció szó, ezt így most gyorsan csak annyit mondanék, hogy leépülés valaminek elveszti a funkcióját. Ezzel kapcsolatosan ugye megjelenhet a tompa látás, ami lehet elsődleges, és lehet ezeknek a problémáknak a következménye, az a másodlagos, vagy más betegségeknek a következménye. Ez gyakorlatilag az agyban alakul ki, a tompa látás. Ez bizonyos helyzetekben korrigálható, máskor nem. És ezért vannak, tehát ezekre a problémákra az uzuális, tehát mindennapi megoldásukon kívül, hogy szemüveg, stb. Kontaktlencse létezik, és ez a későbbiekben majd a témánkat fogja képviselni, a refraktív sebészet, amelyet lézeres beavatkozás révén, egyrészt lézeres beavatkozás révén lehet megvalósítani, másrészt pedig az úgynevezett szürkehályok sebészet, ami gyakorlatilag a kötelező velejárója egyfajta műlencse beültetés, és ez a műlencse beültetéssel átállítjuk teljesen a szemnek a fénytörését, és akkor ez már megváltoztatva a fénytörés gyakorlatilag kikorrigálhatja egy előzetes refrakciós hibának a létét. Emellé következnek az életkor során előálló, tehát 40-45 éves kor után előlépő akkumodációs hibák, hogy mit jelent ez? Hát mindenki megtapasztalta az, hogy egyre nehezebb, mondjuk például a közellátás annak, aki eddig jól látott közelre is, távolra is, illetve hogy a kisfokú rövidlátók ilyenkor leveszik a távollátó szemüvegüket, mert azzal már közelre nem látnak. Ez egy picit hosszadalmas volt, a többit talán próbálom gyorsabban felsorolni, már csak azért, hogy érzékeltessem azt, hogy hát nagyon sok probléma van, amiben azért a modernkor nagyon sok mindent elért, de még mindig mondhatnám azt, hogy nem eleget. És rögtön következnének a genetikai betegségek. A genetikai betegség az azt jelenti, hogy örökletesen megjelenik, hogy mikor jelenik meg, az teljesen változó, tehát lehet ez egész kicsi gyerekkortól a tínédzserkorig és a 40-es évek életkoráig. Ezt először is gyakran az elején nehéz a klinikumban diagnosztizálni, mikor már a rendes vizsgálatnál is látszik, akkor ez a betegség már elég előre haladott, tehát ezek a betegségek már előre haladott állapotot jelentenek. Sajnos ezek úgymond evoluálnak, tehát a legtöbbjüket nem tudjuk azon túl, hogy megállapítjuk és próbálunk valamit tenni, de nem igazán tudjuk őket kezelni. Mégis, tehát úgy bevetném azt, hogy körülbelül 48 gén az, ami valamilyen módon, ha hibásodik, akkor valamilyen genetikai szembetegséget okozhat. Van közülük egy úgynevezett Leber-féle látóideg sorvadás, aminek viszont megtalálták az okát, mármint hát a gént is, és az, hogy ez a gén mit programoz, vagy mi az, ami hiányzik, és hát megtalálták a kezelést is, természetesen nem egy olcsó kezelésről van szó, és ez egy élethosszíglan tartó kezelés abban az esetben, hogyha a fiatal illetőségű betegnek még van látás, ami azt jelenti, hogy nem sorvadt el teljesen a látóideg, akkor adva ezt a kezelést meg lehet tartani a látóideget, és így a látását. A gyerekkori kancsalság, hát gyerekkori és felnőttkori kancsalságok például, ezek ugye kettős látás vagy tompa látással társulhatnak, illetve ezzel szemben áll az úgynevezett kétszemes látás, ami hát az lenne az ideális. Na most ezt a kancsalságnak mindig meg kell keresni először is az okát, ennek nem csak szemészeti, hanem általában ideggyógyászati eredete is van, ilyenkor mindig is, tehát ki kell kérni az ideggyógyász véleményét, és attól függően, hogy milyen életkorú az illető, hát létezik rá, vagy nem igazán jó kezelés, tehát itt szóba jön az optikai, tehát a szemüveg, szóba jön az ortooptika, amit főleg akiknél a környezetben van kicsi gyermek, aki kancsal, azokat szoktuk járatni ilyen gyakorlatokra, tornára, úgy mondjuk, hogy szemtornára. Na most, ahol másokkal van, és felnőtt az illető, és fix ez a kettős látás, illetve a kancsalságot tanulni, ezett prizmás lencsékkel próbáljuk a kettős látást megszüntetni, vagy ha annyira zavaró, akkor valamelyik szemet, amelyik a rosszabb, amelyik nem a domináns szem, akkor egyszerűen eltakarjuk, mert nincs amit tennünk, mert annyira zavarja a kettős látás az illetőt. A látótér kiesések egy másik terület lenne, hát ezt nem igazán tudjuk modern, maximum digitális eszközökkel tudjuk pótolni, tehát kamerákkal, stb., de magában a szemben nem tudunk elérni számottevő változást abban az esetben, hogy akár a szem, vagy akár valahol az idegrendszer olyan sérülés szenvedett, ahol jelentős látótér kiesés, illetve esetlegesen a látótér központját, az úgynevezett centrumot érinti, ez a centrális mondjuk 10 fokon belül van. És akkor ezt igazándiból mondom, csak ilyen külső eszközökkel tudjuk pótolni, de magát a helyzetet nem tudjuk orvosolni. Szóba jöhetnek még a daganatos betegségek, amelyeknek hát először is a korai diagnózisához segített hozzá a modern kori lehetőségek, a képalkotás, az ultrahangtól elkezdve a CT-ig, tehát a komputertomográfiáig és a mágneses rezonanciáig, még ezen túl is vannak mások is, az okuláris koherens tomográfia, hát ez csak egy pár dolog, tehát mind diagnózis, és hát ugye itt utána rögtön az következik, na és akkor mi történjen tovább, tehát hogy olyan kezelési lehetősége, ahol a szem és a látás megtartás is együtt van. Hát ez egy nagyon szerencsés esetenként speciális onkológiai kezelésre van szükség, ugye, hogy mondjuk azt, hogy az élet és a gyógyulás érdekében. De itt is nagyon nagy lépések történtek, tehát akár a lézerkezelésektől a sugárzó plakkok felvarrásáig, ez azt jelenti, hogy csak ott helyben kap egy besugárzó energiát egy kezelésként, hogy az a daganat roncsolódjon, és akkor utána a szem megtartható, a látás az változó. Későbbiekben lesz szó majd a szürke hályog, a zöld hályog, a cukorbetegség okozta, illetve egyéb szemfenék érkatasztrófák okozta elváltozásokról, amelyeknek a megelőzése, hát egyébként itt a megelőzése nagy hangsúly lenne, de mindegyiknek, tehát mondjam azt, hogy a szemészetnek külön ágai foglalkoznak ezekkel, ezt itt most nem is akarom elmondani, mert nagyon-nagyon hosszú lenne, aki ebben érdekelt annak, és a későbbiekben is majd még érinteni fogjuk a speciális lehetőségeket. De akkor még itt van az időskori retinasorvadás, amit sajnos leginkább az időskori érelmeszesedés okoz, itt is a megelőzése van a nagy hangsúly, viszont itt óriási lépések vannak a kezelési lehetőségekben, viszont ez sem az, ami, tehát hogy nem bevette az illető, vagy megkapta a kezelést, és akkor utána nincs semmi baj, sajnos ez az orvoshoz köti a pácienst, és állandó megfigyelésre van szükség, amire hát van lehetőség, de idő és pénz igényes. És még itt két dolgot mondanék, az autoimmun gyulladások, ami korunknak a nagy rákfenéje szerintem, mert ugye a sok bába közt a gyermek elvesztődik, ez egy úgynevezett interdisziplináris kórképek, nehezen diagnosztizálhatók fiataloknál, nagyon gyakran nem jön ki semmi, sem a laborban, és akkor mindenki vonogatja a vállát, szemészként csak azt látjuk, hogy az illető veszti el a szemét és a látását. De is van megfelelő kezelés, csak ahhoz, hogy ez beinduljon, mert mivel ezek se olcsók, ahhoz kell, hogy a diagnózis felállítsa valaki. Na, ebben vannak problémák.
Kedves hallgatók, doktornő, most zene következik, azonban a medicinát hamarosan innen folytatjuk.
A végzet vár és elragad, jaj, nem lesz kegyelem, de megúszhatjuk, hölgyek, urak, csak semmi szerelem, csak semmi szerelem. Ösztön lecsap, és belénk harap, a kényes hely. fára küld, add meg magad, csak semmi szerelem, csak semmi szerelem. És nem vág hanyat, egy pohár viszki, egy könnyű flört, vagy egy súlyos hiszti. Szerencse dolga, hogy siker, vagy üzlet, melyikkel áldanak, melyikkel ütnek az életmódom, és csupa hiba, az óvatosság se kenyerem. De jöhet a szex, vagy a politika, csak semmi szerelem. Csak semmi szerelem. Tánc.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát, ma esti témánk a látásjavítás mai lehetőségei, és vendégünk, meghívottunk, dr. Elekes Ella Mária, szemész főorvos. Doktornő, mit kell tudni a látás megtartásáról? Gondolunk itt a helyes munkahelyi viszonyokra, a szemsérülésekre és a degeneratív szembetegségek megelőzésére is.
Hát itt egy olyan felkiáltó mondattal kezdeném, hogy úgy vigyázz, mint a két szemedre, ezt nem hiába szokták mondani. Mivel hogy nagyon könnyű valamit, és a szem esetében, tehát a szemet valamit elrontani, nehéz, és nagyon nehéz megjavítani. És hogy akkor beszéljünk egy kicsit szakmaiabban, hát létezik ugye a munkaorvostan, amely minden munkakörülménynek leírja, hogy milyen megfelelő védelmet kell biztosítani, inkluzív a szem számára, nem csak, tehát, de csak a szemész számára is ez fontos, tehát hogy fizikai, vegyi és mechanikai ártalmak ellen mindenfajta védőszemüveg, na most ezt felsorolnám, hogy ezt ha bár tudjuk, ha bár törvény írja elő, mégis nagyon gyakran megtörténik, hogy nem alkalmazzák, nem használják, és akkor mindenfajta fényforgácsolás, meg heggesztés, meg minden körülmények között aztán történnek a különböző hát, sérülések, balesetek, idegen test kerül a szaruhártyára, a kötőhártyába, elrepül valami nagy sebességgel, akkor megüti a szemet, és hát ezek sajnos mindegyiknek valamilyen esetlegesen maradandó következménye lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem bírjuk eleget hangsúlyozni, mennyire fontos a megelőzés, a megfelelő védőeszközök alkalmazása. És ezek azok az akut sérülések, amiket, hát ugye elmondtam, hogy leírnak ilyen helyzetekben, különböző helyeken, ahol a munkaterületen például vegyi anyagokkal dolgoznak, megtörténik, hogy szemébe fröcsköl, tehát ott is megvan az, hogy milyen jellegű az a vegyi anyag, savas vagy lúgos, azonnali kimosás, bőséges kimosás, és annak a tehát a megfelelő szernek a semlegesítése, tehát ugye savat, enyhe, luggal és fordítva. Persze ezeket nem lehet az, hogy most mit töltünk a szembe, tehát ilyenkor mindig a helyi elsősegély nyújtáson túl azonnal sürgősségire kell szállítani az illetőt, és ott akkor megkapja a megfelelő ellátást. Természetesen azzal a felkiáltással, hogy nem, tehát senki nem garantálja ilyenkor, hogy mi lesz a végkimenetel, ott leeltározni kell a sérüléseket, és abból attól függően fog majd változni, vagy lezajlani a folyamat. Azt tudni kell, hogy például a lugsérülések mindig sokkal súlyosabbak, mert a lugot nem tudjuk teljesen eltávolítani, nagyon kötődnek a szövetekhez, és mélyre hatolnak. A sav se jó, de az legalább csak mondjam azt, hogy egy réteget a felszínen fog roncsolni, és azután ott lesz egy ilyen védőréteg, ami megáll. Na hát ezt csak ilyen nagyon gyorsan mondanám, viszont ez nagyon fontos, mert nem csak a munkahelyeken, hanem a háztartásokban is történhetnek ilyen dolgok, hát forró olajtól cseppenhet, akkor a gyermek valamit kinyit, nem csak megihatja, hanem ugyanúgy a szemébe is töltheti, szóval ezekre mindig oda kell figyelni, és hát lehetőség szerint ismételem megelőzni. Na most vannak olyan dolgok, amik nem azonnali és brutális módon hoznak létre sérüléseket, viszont mint fizikai hatások kumulálódnak, tehát a hatás összeadódik hosszú távon. És ugye, hát ez a legegyszerűbb dolog az, hogy például a fény vagy a sugárzó energiák, amik áthaladnak a szem átlátszó közegein, tehát ott van a szaruhártya, a szemlencse, az üvegtest és a retina, és ezeken keresztül, úgy hosszú éveken keresztül, akár munkahelyi ártalomként, akár nem munkahelyi ártalomként is, de meg lesz aztán az eredménye, mert itt a fokozott szemszáradástól a különböző szaruhártya, hát degenerációkig üvegtesti homályok megjelenése, és a retina, tehát a retina, vagyis az az ideghártya késői elváltozásaihoz is nagymértékben hozzá tudnak járulni. És hát ezek tudatában azt is mondhatjuk, hogy mindenki, aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol túl sok fény van, illetve hát különböző hullámhosszok, például UV-fény van, tehát ott nagyon, nagyon fontos ennek ez elleni védekezés, és hát vagy olyan helyen, ahol például nagyon száraz a levegő, ne adj Isten, én most mondok, öntödéktől kezdve üvegfúvókig, tehát ott óriási hőmennyiség és sugárzás szabadul fel, és ilyenkor már nem is kérdés, hogy felteszi a védőeszközt, vagy nem. Tehát itt egyszer kell ne tegye fel, és utána visszafordíthatatlan dolgok keletkezhetnek. Na most természetesen, hogy emellé még hozzájárulnak a hosszú távon, tehát a betegségek kialakulásához az érrendszernek az elváltozása, amit a kor hoz, akit mindenki ismer úgy, hogy érelmeszesedés, és akkor ezek ketten úgy együtt összedolgoznak, tehát a fizikai károsodás vagy vegyi károsodás esetenként toxikus anyagok, gyógyszerek hosszú távú szedése, tehát ilyenkor például, ha muszáj mégis olyan szereket alkalmazni, hogy annak van szemészeti hatása, főleg a retinán, vagy a szemlencsén, olyankor mindig kötelező módon elküldi a megfelelő szakorvos, hogy időszakos, tehát évi mondjuk szemvizsgálat történjen. És hát van egy általános karbantartás, inkluszív a mai világban, ahol mindenki monitorokat kell nézzen, és akkor hát a fényvédelem ugye itt is arról szól, hogy van antireflex réteg a szemüveglencsén, ami esetlegesen az ilyen olyan csillogásokat visszaveri, használjuk a műkönnyeket, a jó minőségű konzerválószermentes, hyaluronsav alapanyagú műkönnyeket azért, hogy a szemfelszínen az a bizonyos könyvfilm réteg az ott maradjon és védje. Ha szükséges, akkor hát az egészséges táplálkozás mindenképpen szükséges, nem csak a szem szempontjából, de ilyenkor táplálékkiegészítőket lehet alkalmazni időszakosan. És hát nagyon fontos azt tudatosítani, hogy legyen egy megfelelő munkaidő. Nem vagyunk robotok, és ezt nem győzzük elégszer elismételni, amikor olyanok fordulnak hozzánk, hogy hát bizony 16 órát ül a számítógép előtt, stb. Tehát nem létezik. Az ember nem robot, még a robot is szerintem elkopik, vagy időnként elromlik, tehát ilyen szempontból saját magunkra annál is inkább vigyáznunk kell. És említettem, hogy speciális védelem, tehát fényszűrők, védőszemüvegek és táplálékkiegészítők azok, amiket ilyenkor fel tudunk ajánlani.
Konkrétan mit tehet az, aki tényleg egész nap számítógép képernyő előtt dolgozik, és kénytelen ezt tennie, mert nincs más lehetősége. Tehát egész nap, tehát reggel felébred, leül egy monitor, egy számítógép képernyő elé, folytatja mások ugyanazt, és van, amikor még este is, és ha nem elég, akkor még mindig van egy Facebook oldal, vagy még mindig megnézi az e-mailjeit. Nem számítógép mondani, képernyőn ugyan, de egy okostelefonon vagy egy táblagépen.
Először is, hogy mindenki maga dönti el, hogy mit akar csinálni. Persze vannak szorító körülmények, de nem lehetnek annyira szorító körülmények, hogy ne lehessen azt megoldani, hogy mit tudom én óránként az ember felálljon, már ez már nem a szeme miatt feltétlenül, hanem a kényszertartás miatt. Tehát az egész hátgerinc ezzel problémás. Úgyhogy én ezt is el szoktam mondani, hogy olyankor fél óránként kell tudatosan pislogni. A monitort, tehát ami jelen esetben egy desktopnál, tehát például be van állítva, az mindig egy ilyen 30 fokos lejtőbe kell legyen a szemhez képest, hogy a szem ne maximális tágassággal tátongjon a monitor fele, mert egyrészt akkor hamarabb kiszárad, másrészt pedig, hát ez a tudatos pislogás, mert ugyanez a másik dolog, hogy elfelejtünk pislogni emiatt, mert ugye merőn nézzük, hogy lássuk azt, amit látnunk kell, meg hogy hát nagy általánosságban, most tisztelet a kivételnek, ami azt jelenti, hogy valaki kisfokú rövidlátó, a szem nem arra volt teremtve, hogy közelre fixáljon, tehát közelre egyfolytában, mert ez két dolgot is feltételez. A közellátás az egyik, hogy a szemgolyók össze kell térjenek, a másik, hogy a szemnek alkalmazkodnia kell egy normál vagy egy hipermetrop szem, tehát egy pluszos dioptriás szem, nagyon is sokat kell alkalmazkodjon. Ez az alkalmazkodás izommunka. Tehát izommunka az is, hogy a szemünk ott oda nézzen, ahova mi akarunk, és az, hogy úgy lásson, tehát hogy alkalmazkodjon, az is izommunka, és ez rettenetesen fárasztó. Plasztikusan úgy szoktam mondani a pácienseknek, hogy vegyen egy kiló cukrot, és próbálja meg kinyújtott karral tartani. Lássuk, meddig bírja. Hát 20 percnél tovább biztos nem bírja, és mi órákon keresztül azt a szerencsétlen kicsi izmocskákat oda tesszük, hogy dolgozzanak. Tehát nem létezik. Akkor jönnek az ilyenek, hogy jaj, hogy elhomályosodik, jaj, hogy könnyezik, jaj, hogy már azt se tudja, hogy hova nézem, mert már 2 perc múlva már elfut a kép. Tehát ez a fáradtság jele, ez egy normális élettani folyamat. Ezt valahogy ki kell játszani, amikor fiatalabb az ember, ez jobban megy, de ott is van fáradtság. 40-50 éves kor környéken, amikor már nincs is nagyon alkalmazkodás, akkor meg még inkább. Természetesen, hogy van segítség, természetesen, hogy van mindenféle szemüveg, meg monitor, meg nagyítható, meg mi egymás, de akkor is, tehát nem vagyunk gépek, nem vagyunk robotok, tudatunkba kell legyen az, hogy időnként meg kell állni, és akkor el kell nézni távolra, meg kell mozgatni a szemet minden irányba, ha kell finoman, meg is lehet masszírozni a szem körüli izmokat, mert gyakorlatilag azzal, hogy mi mind próbálkozunk, tehát azok az izmok is befeszülnek, és akkor ez egy lazításnak számít, és természetesen hát a műkönny alkalmazása, jó minőségű, konzerválószermentes műkönny cseppentése, akár többször is, mert kb. 3 órát tud a szemfelszínen lenni. Ja, és a folyadékfogyasztás, mert hiába cseppettetünk kívülről, ha belülről nem adunk elég folyadékot. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon nagy vonalakban, nagyon egyszerű dolgok, de ezekre jó odafigyelni, pont azért, hogy ma is, és holnap, és 10 év múlva is tudjuk ezt a munkát elvégezni.
Igen, naponta úgymond 8 órát dolgozunk, és régebb volt egy ilyen kezdeményezés, hogy azt mondták, hogy aki számítógép képernyőn dolgozik, annak a munkaidő az csak 50 perc, tehát egy órai munka egyenlő 50 perccel. A szakember erre mit mond? Ez ugyan nem igazán létezik mostanában, de volt egy ilyen. Egyetért ezzel, vagy tanácsolná ezt, vagy támogatná ezt
az ötletet? Az a helyzet, hogy a munkafolyamat az általában nem ilyen didaktikus sorrendben következik, meg mondjuk még egy tanárnál, ha kicsengettek, ő tudja, hogy ki kell menni, mert olyankor a diáknak is 10 percre szünet kell. És azt is el tudom képzelni, hogyha valaki éppen a gondolat folyamata kellős közepében van, és nem akarja ezt végig megszakítani, akkor nem fog most pom-pom-pom, lecsengett az 50 perc felállni, és akkor gyorsan más csinálni. Vagy... Mégis azt gondolom, hogy a szünetek kellenek. Na most ez persze munkahelytől is függ, hogy ezt hogy lehet beiktatni, mert hogyha valaki csak magától függ, és ő ezt be tudja táblázni, hogy na igen, most egy kicsit arrébb nézek, most kinézek az ablakon, ez nem azt jelenti, hogy nem végzi el a munkáját, csak gondolatai szanaszét vannak, hanem hogy pont ezért, hogy legyen egy kis ilyen felszusszanásnyi valami. És hát én azt gondolom, hogy ha ezt nem is tudja megvalósítani ilyen nagyon-nagyon rámenős pontossággal, akkor is a 8 órás munkaidő után, mert azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül 12 meg 16 órát kell monitor előtt ülni, én ezt egyáltalán semmilyen szempontból nem találom épeszű dolognak, legyen egy olyan tevékenysége, ami, hát ha lehet, akkor kint a szabadban történjen, ahol tágasság van, tér van, ahova nem kell, tehát eleve távolra fog nézni, eleve minden izmát egyenletesen fogja megmozgatni, akárha csak sétál, vagy csak nézelődik, tehát, és lazít. Ez nagyon fontos, a lazítás azért, hogy a megfelelő kis izmocskák, vagy a retinának a megfelelő sejtecskéi regenerálódni tudjanak.
Időközben László írt nekünk, hogy figyelmeztető papírt láttam egy poliklinika bejáratánál, hogy kutyával tilos a bemenet. Mi lesz a nem látó kísérő kutyával?
Hát gondolom, hogy nem erre gondoltak. Na most ugye orvosi egységekben sajnos tényleg nagyon szigorúak az előírások, mert ugye hát egy állat, ugye főleg egy szőrös állat, hát most mindenfélét is oda bevihet. Ott. Tehát valóban semmifajta kisállatot, nem csak kutyát nem lehet bevinni, semmifajta kisállatot nem lehet, se nagy állatot bevinni oda, aztán, hogy közben ki mit víz be a bőrén, vagy egyébként, az más tálalta, mert azzal is elég baj van, ugye, a mikroorganizmusokkal. Hát sajnos ez egy ilyen, ez a tábla, ez olyan dolog, hogy mindenhova ki kell függeszteni, mert ezt előírják, ugye, hogy azt is odaírják, hogy ne menj be fagylaltal. Na, tehát ezt most a maga helyén kell kezelni. Most ha valaki olyan jön oda, aki szerintem, hát ilyenkor elvárják azt, hogy az illetőnek legyen emberi kísérője, ez a helyzet. Nem a kutyát várják az orvosi rendelőbe. Na, de most, hogyha véletlenül olyan helyzet van, én ezt el tudom képzelni, tehát járóbetegrendelő intézetekben, ahol erre van lehetőség, hát ezek a kutyák nagyon ki vannak képezve, ezek nem csinálnak, tehát ha azt odaleül, akkor odaleül, tehát nem fog ő semmit sem rosszat csinálni, úgyhogy nagyon-nagyon kivételesen ezt is el tudom képzelni, hogy valaki azzal menjen be.
Köszönjük a kérdést és a választ is. Doktornő, milyen speciális kezelésekről beszélhetünk egyes gyakori szembetegségekben, és mit kell alkalmazni, felhasználni gyermek, felnőtt és időskorban?
Hát köszönöm a kérdést, ez is olyan hosszú, hogy azt se tudom, hogy melyik velén kezdjem el, de a lényeg az, hogy nem is fogok én itt most nagyon-nagyon kitérni, mert nagyon, tehát ezek a speciális dolgok szakmát érintő dolgok, de azért egy-két dologról mégis nem árt, ha a mindennapi ember is tud. Tehát mondjuk azt, hogy kezdjük a gyerekeknél, a gyerekszemészet az a szemészetnek egy teljesen külön ága, ott teljesen más helyzetek állhatnak elő, vagy állnak elő. Tehát talán a múlt alkalommal is beszéltünk egy fél mondat erejéig a koraszülöttségről, tehát akkor, amikor ez eléggé komoly koraszülöttségről van szó, tehát egy kilónál kisebb, vagy esetlegesen 29. terhességi hét előtt született magzatok, azok éretlenek, úgy jönnek a világra, hogy nem tudnak jól alkalmazkodni a külvilághoz, tehát az anyamékben más kondíciók vannak kint más, és akkor egy 2-3 hét után felléphet egy olyan probléma, amit tehát retinopátiának, a koraszülöttek retinopátiájának nevezünk, ezek ezt szűrik, persze nem is könnyű feladat, és akkor, ha mégis ez előlépett, akkor hát vannak bizonyos gyógyszeres kezelések, de főleg lézeres kezelést kell alkalmazni. A lézeres kezelés ez abból áll, hogy a retinának a úgynevezett, mondom én, rossz részeit, amik mind rossz dolgokat generálnának, azt lézerrel kiiktatják, hát nem egy jó dolog, de ahhoz, hogy a valami látása maradjon későbbiekre a kisgyereknek, hát ez a lehetőség van. Beszéltünk az előbbiekben már a kancsalság és a tompa látás kérdéséről, illetve ezzel kapcsolatosan az úgynevezett kétszemes vagy binokuláris látás fontosságáról, ennek a megtartásáról, visszaalakításáról, hát ez gyerekkorban lehet, maximum 6 éves korig. Tehát itt arról van szó, hogy szűrővizsgálat kell, vagy hogyha már eleve látható a kancsalság, akkor mindenképpen nagy komolysággal szemüveges korrekció, orto- és pleoptikai kezelés, ami azt jelenti, hogy a tompa látó szemet kell előnyben részesíteni, a másikat többször megfelelő procedúra szerint le kell takarni. Ezzel arra kényszerítjük az agyat, hogy azt a rosszabb szemet is számításba vegye, és ne, mert a tompa látás az agyba alakul ki, tehát az agyat kell arra kényszerítsük, hogy használja ezt a rosszabb szemet, persze segítséget adva. Aztán, mikor a gyermek már egy picit nagyobb, és oda tud figyelni olyan 5 éves kortól arrafele, vannak ilyen úgynevezett szemtornák, nagyon komplex idegi kapcsolatoknak a kialakításád alapulnak, és persze megint ugyanarról szól, hogy az agy használja és egyenlően próbálja használni mind a két szemnek az információját, és tehát ez mondjuk kimondottan a gyerekszemészet tárgykörébe tartozik. Van, szerencsére egyre ritkábban, de van az úgynevezett juvenilis glaukoma, vagy gyerekkori zöld hályog, ezt is, ha olyan a helyzet, akkor meg kell találni, nem is olyan egyszerű, de meg kell találni és kezelni kell, mert ugyanolyan látóidegsorvadáshoz vezet, mint felnőtt korban, és hát a daganatok és gyulladások sajnos itt is vannak, ezeket is meg kell találni, és a megfelelő kezeléseket alkalmazni. Természetesen lehetnek elég problémás helyzetek, vannak genetikailag kódolt daganatok, az kimondottan gyerekkori daganatok, sajnos elég gyakran ahhoz vezet, hogy egy vagy mindkét szemet elveszti az illető. Na hát itt akkor már ott van, hogy valaha látott idézőjelbe, de esetlegesen látás nélkül marad, esetleg megmarad az élete. És hát akkor jön a felnőtt, fiatal és középkor. Itt a leggyakrabban, hát ugye van a rövid látás, ami hát 10 éves korban szokott elkezdődni, és akkor mindenkit kezd bizgetni, hogy akkor mi van ezzel, hát elmondjuk ugye, hogy ez genetikusan kódol, tehát ez előre fog menni, akkor nem akarnak esetleg szemüveget, vagy sportolásban zavarja őket, na akkor itt jön az, hogy kontaktlencse, és 20 éves kor után, na itt jön az érdekesség, hogy 20 éves kor után, hogyha megállt eznek a rövid látásnak a fejlődése, illetve az illető bevállalja, mert ez nem kötelező, akkor beszélhetünk a lézeres refraktív sebészetről, amikor ugye úgy alakítják a szemfelszínt, hogy gyakorlatilag élesen lásson szemüveg, esetlegesen szemüveg nélkül is. Itt is szükség van a zöld hályoga és a glaukoma szűrésére. Hát ugyanúgy kialakulhat nagyon ritkán szürke hályog, illetve hát gyulladások, amik sajnos vannak itt is ilyen autoimmun betegségek, például a gyerekkori juvenilis poliartritis, és az is járhat szemgyulladásokkal. Na, de ezek aztán oda vannak kötve, oda vannak láncolva a gyerekreumatológushoz és a szemészhez is. És hát szökjünk egy nagyot az időskorra, most, hogy mi ez az időskor? Mert ugye 40 és 60 között senki nem idős még, de ott már elkezdődik az, hogy nagyon, nagyon komolyan kell venni a zöld hályognak a diagnózisát, a fellelését, és hát ennek ugye ma már mondjam azt, hogy virágkorát éli a millió egy kezelési lehetőség, mindenkire, hát ugye először van ami mielőtt mondjuk 30 évvel ezelőtt 90%-át meg kellett operálni, mert nem voltak gyógyszerek, ma már annyi gyógyszer van, hogy csak bírjon az ember válogatni. Természetesen mindennek van hátulütője is, hát ezért nehéz választani. Na de hát nagyon lényeges, hogy ezeket a gyógyszeres kezeléseket beállítsuk, és az illető meg ne tűnjön el, szoktam mondani, mint szürke szamára ködbe, mert visszajön 5-10 év múlva, amikor esetlegesen olyan elváltozásokat szenved, de már közben el, ami visszafordíthatatlan. Hát szürke hályog is, habár 40-60 éves kör között ez ritka, de későbbiekben elég gyakori, és hát ennek is a kezelése egy nagyon nagy forradalmat élt át, és továbbra ez még folytatódik mai napig is. Az ultrahangos, illetve a lézeres szürke hályog műtétek, a beültetett lencséknek a teljes, mondjam azt, hogy pálmár esze van, tehát csak válasszunk persze. Nagyon nehéz sokszor jót ajánlani. Még egy idős ember azt elviseli, hogy na jó, szürke hágya van, megoperálnak, beültetnek egy lencsét, aztán lesz még mellé esetleges szemüvegem, és meg vagyok nyugodva. Abban az esetben, hogy egy kicsit fiatalabb az illető, nagyon aktív, ezt szeretne, azt szeretne, aztán akkor itt a bonyolultság, szóval az elvárás és a lehetőség között nem mindig jön össze az összhang, és akkor hát ez nem lesz valami örvendetes a páciens számára. És időskorban megint jönnek tehát az érelmeszesedés kapcsán azok a dolgok, amelyek hát egy része sajnos visszafordíthatatlan, más része mondhatnánk azt, hogy jó lenne megelőzni, de nem mindig tudjuk, mert mit előzzük meg, amikor az illető 80 éves, és már oda jutott, ahova jutott. Mégis vannak kezelési lehetőségek, tehát ott vannak a lézerek, de nem annyira a lézerek, hanem egy bizonyos anyag, amit be kell fecskendezni a szembe, és a folyamatot meg tudja állítani, persze nem örök életre, hanem egy bizonyos időre, de ez is arról szól, hogy a páciens az oda van kötve az orvoshoz, aki rendszeresen egy adott, egy évvel többször, sokszor kell megnézni a pácienst ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy most jól van, most megint kell csináljunk valamit, most nincs jól, most kell tegyünk valamit, tehát ilyen módon beszélhetünk speciális kezelésekről, de még mindig van elég olyan, amit mindenfajta specialitás mellett nem tudunk megoldani.
Csak így végigfutjuk a kérdéseket, amelyekre még mind választ várunk, ilyen például, hogy mit kell tudni a lézeres szemkorrekcióról, mennyire sikeres a szem lézeres beavatkozása, mennyire költséges ez a beavatkozás, maga az eljárás, a műtét mennyire fájdalmas, mi történik akkor, ha a szem a kezelés után mégis romlik, vagy megismételhető-e a műtét, ha a látás romlik a beavatkozás után, nem beszélve a színvakságról, tehát lesz, amivel még folytassuk ezt a témát a közeljövőben. Reméljük, hogy újra velünk lesz, és elfogadja a további meghívásokat is.
Köszönöm, állok elébe, ha tudok, segíthetek.
Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, türelmet.
Kedves hallgatók, a Medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a Medicina szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!